A stúdió vendége pedig Szabolcs István, energiaipari szakújságíró. Szervusz, jó reggelt, köszöntelek itt a stúdióban.
Jó reggelt.
Energiafronton azért most vannak fejlemények, meg történések. Kezdjük azzal, amivel nem akartunk kezdeni, vagy legalábbis nem ezért beszéltünk telefonon. Ugye a spanyol-portugál áramszünet lett volna a fő témánk, na de a múlt héten az Európai Unió bejelentette, hogy a céljuk az, hogy 2027 végére teljesen megszüntesse az orosz földgáz, kőolaj és nukleáris fűtőanyag importját.
Pontosítsd meg kicsit, jó? Tehát
igen.
Az a célunk, hiszen bent vagyunk az Európai Unióban. Az a célunk.
De megelőztél egy kicsit, tehát igazából el akartam ezzel játszani, de előtted a poén, nem tudhattad.
Bocsánat.
Szóval, ami nekünk viszont rettentően fájna, ha ez így lenne. De megvalósítható egyébként?
Igen.
Jó,
hosszabb válasz. 2022-ben még a napi.hu létezett, és akkor volt egy kollégám, aki most a portfólióban ül, és zseniális anyagokat ír, Szabó Dánielnek hívják. Vele négykezesben írtunk egy anyagot arról, hogy körülbelül 6-9 hónap alatt átállítható 2022-ben a MOL az orosz olajról. A tavalyi évben kiderült, hogy bár vásároltunk több mint 7 milliárd, vagy majdnem 8 milliárd köbméternyi földgázt, ennek egy részével kereskedtünk Európában orosz gázzal, és nagyjából 4,5 milliárd köbméterre van hosszú távú szerződésünk, az orosz gáz is nagy részt kiváltható. Elméletben és gyakorlatban is, hiszen a infrastruktúra megvan, illetve fejleszthető és beszerezhető az orosz gáz. Mi marad? A nuki marad.
Meg a kőolaj.
A kőolaj az leváltható. Tehát azt mondtam, hogy az 3 évvel ezelőtt már a MOL-os szakemberek is azt mondták off the record-ba, hogy az orosz gázról, vagy az orosz olajról le lehet jönni. Drágább, de le lehet jönni. A technológia megvan, az olajfinomítóinkat át lehet állítani, és erről akkor volt is szó, hogy az állam adjon pénzt a MOL-nak, hogy akkor a technológiai átálláshoz szükséges feltételeket teremtsék meg. Ezt szakmai oldalról egy kicsit körben nevették, mert hogy ez nem a pénzen függ, de hogy nem történt semmi. Gázügyben ugyanúgy nem történt semmi, hiszen tavaly az elmúlt talán 15 év legnagyobb orosz gáz vásárlása történt meg a magyar kormány segítségével, de ettől még le lehet válni. Marad a nuki. Ezt ketté bontanám.
Igen.
Jó? A jelenlegi paksi atomerőmű az, ugye ez 440 megawattos, illetve 500 megawatt közelébe felhúzott reaktorokkal működik a 80-as évek óta. Ez egy régi technológia. Ilyen technológia működik Finnországtól Szlovákiáig. Finnországtól Szlovákiáig, minusz Magyarország, mindenki ki tudta váltani már szerződés szerint az orosz fűtőanyagot, tehát nem oroszoktól kell megvenniük a fűtőanyagot. Pontosan erről szólt nagyjából 2 évvel ezelőtt, hiszen 3 éve megy a háború az oroszok és a ukránok között a határ másik oldalán. És arra volt egy olyan reakció, hogy hát a nukleáris függést Oroszországtól meg kell szüntetni, és Magyarországon kívül minden más ország úgy döntött, hogy akkor ennek a megoldását megkeresi, és ez egy Westinghouse, egy amerikai fűtőelem, nukleáris ipari nagy óriás cégnek a fűtőelem gyártó részlegén keresztül történt. Nem az amerikaiak a fontosak, hiszen az amerikaiak egy svéd gyárnak a megvásárlásával tulajdonképpen készen vették meg ezt a portfóliót, hogy tudjanak ilyen 440-es blokkba gyártani. Ez már korábban is volt, ez 10 évvel ezelőtt is kérdés volt, csak akkor még az oroszok versenytárgyaláson aláígértek ennek a fűtőelem gyártónak, és akkor mindenki inkább az oroszokat választotta. Ez megvan. Hogyha egy kicsit visszanézünk a magyar sajtóban megjelentekre, és csak a magyar sajtóban megjelentekre, akkor is fel kell, hogy tűnjön, hogy az elmúlt egy évben a magyar paks egy fűtőelem kérdése az már volt, francia megoldásom már volt, már amerikai kérdezni, megoldásom, francia minden megoldásom. Francia, jó,
lehetne
akkor...
alternatíva? Hát, ugye ők azért komoly...
Elméletben igen, gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy a franciáknak nincs ilyen technológiájuk, illetve van hasonló technológiájuk, de úgy próbálják meg áthidalni azt a szakadékot, hogy ez nem úgy van, hogy akkor maturulózit gyártunk, holnap pedig dobos tortát, hanem ez egy nagyon speciális, hiszen a nukleáris ipar az egy hadipari gépezet. ilyen üzemanyagot, illetve ilyen üzemanyagcellát nem tudnak gyártani, megpróbálják megvenni az oroszoktól a know-how-t. Ami ugye egy fura helyzet, mert ha megveszed az oroszoktól a know-how-t, akkor hogy nem lesz az orosz technológia. Ráadásul még az is benne van, hogy a franciák a Framaton cégen keresztül Németországban próbálják ezt legyártani, mert ott van ilyen üzemanyagcella üzemük, ahol egyébként Európa más típusú reaktoraiba is gyártanak üzemanyagot, tehát az tényszerű, de az, hogy orosz technológiát oda bevisznek, az hát másfél éve ott elég nagy cirkuszokat generál. Én erre többször is írtam, Szabad Európában nem lett ennek semmilyen következménye, nincs olyan, hogy a franciák fogják gyártani itt a paksi üzemanyagot. A saját kurzfőbe pedig ez években tart.
Turbinát építenek, azt viszonylag professzionális módon.
Igen, illetve hát ez bonyolultabb dolog, mert maga az atomenergia iparban a turbina szállító, az sok cég tud lenni, a Siemens is tud turbinát gyártani, hiszen hát maga a turbina az elméletben, vagy hát hogy mondjam, fizikai valójában az nagyon hasonlít ahhoz, ami mint egy gázerőműben van, hiszen turbina, meleg levegő fúj kifelé, forog a turbina. Tehát ez nagyon hasonló. Ami komplexé teszi, az például az, hogy a franciák visszavásárolták az amerikaiaktól a Franciaországban korábban eladott turbina gyártójukat, és hogyha még visszamész a magyar történetbe, hogy még bonyolultabb legyen, a PAS 2 turbinasziget gyártói tenderét a GE nyerte meg, az a GE, akinek a cégét most az EDF Franciaországban visszavásárolta, tehát a franciák így kerültek vissza a PAKS 2 projektbe, amiben viszont nem tudnak beszállni, mert a németek meg nem adják oda a rendszerben a szükséges technológiát. Tehát ez egy nagyon bonyolult dolog, és ez még csak az üzemanyag cella. Hogyha az Európai Unió azon törekvése, hogy néhány éven belül az EU all-in leváljon az orosz energia mindenről, üzemanyagokról, meg technológiára, akkor az lenne a kérdésem, hogy akkor a PAKS 2-vel mi lesz? Tehát azt nem lehet kiváltani, hogy akkor az oroszok megépítenek majd egy erőművet itt Pakson PAKS 2 néven, amiben az üzemanyagot jelenleg csak az oroszok gyártják. Ugye ez egy teljesen más technológia, más méret, más megoldások. Ez egy 1200 megawattos reaktorba kerülő üzemanyag, az egy másfajta üzemanyagcellát jelent, amit senki más nem épít, csak az oroszok. Az oroszok adják Törökországnak, fogják Egyiptomnak, építik Kínában, de másnak nem. Akkor ki fogja szállítani az üzemanyagot? Tehát ez egy nagyon durva dolog, de hát az látszik, hogy az Európai Unióban eddig is ezt mondták, hogy ezt kell csinálni, Magyarország meg hát mondjuk úgy finoman, hogy bealudta ezt az elmúlt 3 évet.
Hát vagy inkább nem is annyira finoman, nem bealudta, hanem így nem nagyon értett.
Nem nagyon csinált semmit, így van. Ez ennek érdekében. Ugye lehet, én ebben nem szeretnék politikát belülni, nem az a dolgom, de az, hogy van egy folyamatos törekvés arra, hogy az energetikai kitettséget azt legalább hogy mondjam, több felé próbáljuk szétpasszírozni.
Diversifikálni.
Ez nem megy úgy, hogy csak orosz gázt veszünk. Ez nem megy úgy, hogy csak orosz üzemanyagot engedünk be. Ez nem megy úgy, hogy a technológiailag lehet, hogy más forrásokból, több forrásból beszerezni, vagy valószínűleg több forrásból beszerezni sokkal drágább. De hát mi a biztonság ára?
Jó, tehát olaj, gázfronton nem lenne probléma, ami probléma az a PAKS 2 kérdéskör.
Igen.
Nagyjából egy mondatban összefoglalva. Na nézzük, Ibériai félszigeten áramszünet, kicsit megismerkedtek az emberek azzal, milyen az, ha nincs áram. Ugye régen volt az a szlogen, ha áram van, minden van. Egyébként ez egy zseniális kampányszövege volt akkor az elműnek, ha jól emlékszem. És most kiderült, hogy ez valóban így van.
Ez egy nagyon nehéz kérdés.
Csak a kérdés az, hogy ugye megtörtént ez. Tudjuk-e mai nap, hogy mi okozta?
Nem.
Azt, hogy egyszer csak eltűnt méretetlen mennyiségű energia.
A nagy kirakó, képzeljünk el egy 3000 darabos puzzle-t, ennek nagyjából mondjuk az egyharmadát jóhat tudjuk, hogy mi történt. A többi az ilyen nagyon fehér vak volt, amin próbálnak kitalálni. Tehát aki ért hozzá, rendszerirányító, az fél év múlvára ígért jelentést. Tehát ez nem úgy van, hogy elszakadt egy vezeték, és akkor elszakadt a vezeték, akkor megcsináljuk, és akkor rendben van. Ez egy sokkal-sokkal bonyolultabb történet. Ráadásul még az is kiderült, hogy héttel a blackout, tehát a szét kapcsolás, vagy az Ibériai félsziget fekete sötétbe borulása után, hogy sokkal cizelláltabb előjátéka volt ennek az akciónak, mint ahogy azt eredetileg gondolták. Tehát, hogy begyűjtöttek 10 másodperc pontosan információkat, most ezeknek az elemzése zajlik. Tehát az nem igaz, hogy a napelemek miatt szakadt le, az nem igaz, hogy ez kivéthető lett volna, hogyha a spanyolok nem lépnek arra az útra, hogy atomerőműveket kapcsolnak ki, nem igaz az, hogy a Franciaországban, bezeg Franciaországban azért nem volt baj, mert sok az atomerőműve. Ezek nem így működnek ezek a dolgok.
Ráadásul a franciák pont tegnap előtt jelentették be, hogy egyébként ők is készülnek arra, hogy véletlenül a rendszerben lehet probléma. Ők megmondták előre, hogy ha igen, akkor a napelem rendszerekkel kapcsolatos...
Hát mondta ezt az EDF-nek a vezérigazgatója, okay. Bocsánatot kérek, az EDF-nek a vezérigazgatója egy állami cégnek a vezetője, akit a csődből meg kellett vásárolnia az államnak, azért mert egyébként piaci alapon nem tudta fenntartani a nukleáris erőműveit. Tehát akkor miről beszélünk? Tehát az a probléma, hogy olyan kevés információ van az átlagos hírfogyasztónak ebben az egész bonyolult energetikai rendszerben, hogy bármit el lehet mondani. Tehát a múlt héten megjelent a Telexen az E.ON Hungária a vezérének egy interjúja, sok mindenre rávilágított, de azért aki nem figyelt oda alaposan, azért nem vette észre, hogy egy csomó esetben ezek az egyenesek szépen elkezdtek görbülni, és minden szennek maga felé hajlik a keze. Tehát minthogyha az E.ON Hungária semmiben nem vett volna részt, és most az a helyzet van, hogy akkor ő segítséget kér. Hát ez nem így van. Tehát mondok egy példát erre a spanyol.
Jó, azért az mégiscsak nehezen befogadható, hogy egyik pillanatra a másikra eltűnik, mert ugye ez történt, hogy egyszer csak tehát a kapacitás zúgy beszakadt, ugye te is elmondtad másnap ugye itt nálunk reggel. Azért, és már eltelt, nem tudom, 10 nap, 2 hét, hogy nem lehet annak, tehát hogy semmilyen racionális magyarázat per pillanat nincs arra, hogy mi, tehát ez nem arról van szó, hogy kicsit megingott valami.
Az indokokat nem, tehát hogy tudják az adatokat, a magyarázatot nem tudják. Hát amikor azt hallod, hogy a franciák azért úzták meg bennáluk sokan uki, akkor azt hozzátenném, hogy abban a pillanatban, amikor ez az egész akció történt, akkor Spanyolország pont Portugáliába, Marokkóba és Franciaországba exportált áramot. Tehát nem az volt, hogy a franciák úgy jól el voltak, aztán szépen lekapcsolták a spanyolokat, hogy ne szívják a vérüket. Pont fordítva történt, hogy Spanyolország exportált áramot Portugáliába, Marokkóba és Franciaországba. Tehát az a francia áramkimaradás, ami a spanyol-francia határ szétkapcsolásán volt, az azért volt, mert a spanyolok abban a pillanatban már ugye nem adtak áramot a francia igények kielégítésére, és akkor azt kellett pótolniuk. Tehát úgy néz ez ki, hogy szerintem úgy akkor járunk jól, hogyha úgy próbáljuk ezt elképzelni, hogy hagyjuk már az erőműveket, mert nem az erőművekkel volt baj, hanem a hálózattal. A hálózattal volt baj, tehát hogy az, hogy egy naperőmű van egy rendszeren, vagy egy szélerőmű van, vagy atomerőmű van, vagy vízierőmű van. Tehát, hogy kap egy engedélyt, van jogosítványa, megkapja a feltételeket, hogy hogyan tud a hálózatra csatlakozni, és hogyha kiesik, akkor arra a hálózatnak reagálnia kell. Ebben az esetben az már biztosan kijelentett, hogy a hálózattal volt olyan probléma, ami a fennálló helyzetet nem tudta kezelni. Ugye úgy kell ezt elképzelni, hogyha te most hazamész és bedugod a villát a konnektorba, és csinálsz egy zárlatot, akkor jó esetben a lakásodban egy kis megszakító lekapcsol. Ha nem kapcsolna le a kis megszakítód, akkor a nagy megszakítót a villanyóra alatti fő, annak, ha még az se, akkor a lépcsőházban, ha még az se, akkor az alállomása, ha az se, akkor a körzetben. Na most valami olyasmi történt Spanyolországban, hogy elindult egy dominó effektus, és nem tudták megfogni. Illetve úgy tudták megfogni, hogy lekapcsolták az Ibériai félszigetet. Tehát amikor azt mondják, hogy akkor mindenféle ilyen frekvencia rezgések, meg mindenféle ilyen fizikai rezgések voltak, ez bullshit, ez lehet, hogy ez valami kísérő jelenség, de valójában az történt, hogy nem tudta a rendszer lereagálni a problémát. És a francia-spanyol határkesztő kapacitás vagy távkábeleknek a megszakítása az egy ilyen védelmi reakció. Tehát az úgy kell felfogni, hogy persze nem volt áram, de valójában ez a rendszert védte, hogy Franciaország felől például Ukrajnáig egész Európát ez a netemesse maga alá. Most a portugáloknak ilyen szempontból ez szívás, hogy hát ők csak a spanyolokkal vannak összekötve, illetve Marokkóval csak egy picikét, de akkor mondanék egy másik aspektust. Tehát amikor azt mondják itt az elemzők, nem tudom, Aszódi Attilától kezdve mindenki végigélemezte, hogy mi van, és mindenki azt mondja, hogy hát itt a tehetetlenség, a rendszer tehetetlensége miatt, hogy túl sok napelem rendszer volt bekötve, és hirtelen eltűnt, és nem tudta lereagálni. Oké, akkor hagyd mondjam el, hogy a jelenleg az ENCOE, ez az Európai Uniós operációs rendszer, ami a MAVIR-nak egy ilyen európai szintű szervezetet, akik látják az egész hálózatot, és operátorként irányítják, ők elkezdték a vizsgálatot, és az első megállapítás az volt, hogy a 12 óra 33 perckor bekövetkező blackout után 12:44-kor elkezdődött a helyreállítás. Erre akkor párhuzamba állítanám, hogy az április 28-án beszakadt spanyol rendszerből május 2-áig a nukleáris erőműveket nem tudták újraindítani. Most május 12-e van, néztem az elmúlt napokat, május 3-ától kezdődően kezdték el felskálázni, hogy termeljenek az atomerőművek, míg most sem értek el a csúcsra, tehát hogyha csak atomerőművekre bíznánk a helyreállítást, akkor valóban több mint két hétig tartana a helyreállítás, most kapcsolgatnák vissza a fogyasztókat, mert hogy az atomerőmű az olyan, hogy tök jó, amíg működik, és nincs probléma, de amikor probléma van, akkor kiszámíthatatlan, illetve nehezen reagálható le, hogy hogyan állítható helyre.
Még ezt folytathatnánk, és majd folytatjuk legközelebb. Szabó M. István energiaipari szakújságíró volt a vendégünk, mi rövidesen jövünk egy kis közlekedési információkkal, 8 kopris hírek.